Bozori Gabriella nagyon sokat tett azért, hogy a 18. lovasterápiás világkonferencia Magyarországra jöjjön. És úgy tudom, hogy ez nem egy egyszerű történet, hogy egy országban akár kétszer is megjelenjen ez a rendezvény, mert hát 3 évente rendezik meg, és ez a 18., tehát valószínűleg nagyon sokat kell rá várni, hogy egy ország megrendezhesse. Min múlik az, hogy egy ilyen rendezvényt meg lehet nyerni?
Hát én azt gondolom, hogy az egyik az volt, hogy 2003-ban már voltunk házigazdája ennek a rendezvénynek, és az nagyon jól sikerült. Igaz, hogy az még egy egész más világ volt, de azt gondolom, hogy ez mindenképpen pozitívumként jelent meg akkor, amikor elbírálták a jelentkezőket. De nyilván azért ennek van egy olyan vonzata is, hogy nem könnyű egy ilyen rendezvényt megszervezni, hiszen a finanszírozása, egyáltalán, hogy legyen egy olyan stáb, aki erre képes. Ugye azért nem minden alkalommal tolonganak annyira az országok, mert ez rengeteg feladattal jár, de én azt gondolom, hogy ez most így nagyon jó, hogy ide jött mindenki még egyszer, és remélem, hogy ugyanolyan jól fogják érezni magukat, és hasznosnak és színvonalasnak tartják ezt a konferenciát, mint a több mint 20 évvel előtt itt.
A lovas terápia mennyire népszerű, illetve mennyire használják?
Azt tapasztaljuk egyébként így nemzetközileg is, és világszerte is, hogy egyre népszerűbbek az állatasszisztált terápiák, köztük a lovas terápia is. Nyilván ez nem véletlen, a megváltozott életmód, a mindennapok, ez a rohanás, a forgalom, a kapkodás, tehát ez meg egy picit úgy mindenféle szempontból egy másik világ felé tereli az embert, és természetesen vannak olyan országok, ahol már sok-sok évvel ezelőtt elkezdődött a lovasterápia. Magyarországnak nagyon jól sikerült ott felzárkózni az elején azokhoz az országokhoz, akik vezető szerepet töltöttek be a lovasterápiában, akár nemzetközi szinten is. De vannak olyan országok, ahol igazából ennek most kezdődnek még az első ilyen lépései, ha lehet ezt mondani. Egyébként a konferencián lesz egy olyan szekció is, amikor bemutatkoznak azok az országok, akiknél most alakul meg ez a Nemzeti Lovasterápiás Szervezet, akik még az elején vannak annak az útnak, hogy kiépítsék a szakemberek képzési rendszerét, hogy létrejöjjön az országukban a lovasterápiának a megfelelő jogi háttere, hiszen addig, amíg egy tevékenységet nem ismernek el, addig azért a szinte nincs, hogyha lehet ezt mondani. Úgyhogy vannak olyan országok, akik most kapcsolódnak be a lovasterápia vérkeringésébe, és hát azt is látjuk, hogy így kontinensenként is így picit tolódnak át a súlypontok. Az utóbbi időszakban az ázsiai országok, különösen Távol-Keletről vagy Dél-Kelet-Ázsiából nagyon érdeklődnek a lovasterápia iránt, sok országban elkezdődött a lovasterápia, illetve a közép-amerikai, dél-amerikai országokban is ilyen nagy lendületet kapott. Hát úgy látjuk, hogy még Afrika az, ahol valószínűleg annyi más problémával vannak elfoglalva, hogy még ott nagyon kevés országban, talán Dél-Afrikai Köztársaságban, tehát tényleg ilyen kevés próbálkozás van még ezen a területen, de hát ki tudja, lehet, hogy a 3 év múlva a következő konferencián már oda is érkezik valaki onnan, és bemutatja a munkáját.
Egy korábbi beszélgetésben elmondta, hogy nagyon sokféle problémára jelenthet megoldást akár, vagy segítséget a lovasterápia. Az orvosok mennyire támogatóak, mennyire hisznek ebben a dologban, mennyire látják ebben a megoldást, és mennyire szívesen ajánlják a pácienseknek?
Nyilván mi olyan orvosokkal vagyunk kapcsolatban, akik ezt támogatják és ismerik a pozitív hatásait. Szerintem vannak olyanok, akik ezt nem ismerik. Nyilván vannak olyanok, akik csak a gyógyszeres kezelésbe bíznak, vannak olyanok, akiket érdekelnek esetlegesen az alternatív megoldások is. Mi azt mondjuk, hogy a lovasterápia az nem egy csoda módszer, de egy nagyon-nagyon fontos kiegészítő terápia lehet rengeteg probléma esetén. És szerintem az egy jó dolog, hogy egy pácienshez megtaláljuk azt az utat, amin keresztül hozzá legjobban el lehet érni, mert nem mindenkinek mindig ugyanaz válik be, és a lovasterápia azt gondolom, hogy azért is jó, mert szélesedik egy picit az a paletta, amin aztán egy picit el lehet gondolkodni, hogy mégis milyen irányba lépjünk. Én nagyon sok gyereken viszont azt látom, hogy lehet, hogy egy felnőtteknek egy másfajta terápia esetleg elmegy. A gyerekeket nagyon nagy mértékben vonza az eleve, hogy egy állattal együtt működhetnek, és azt gondolom, hogy egy terápia sikere az azon is múlik, hogy a páciens mennyire vonódik be magába a tevékenységbe, vagy a terápiás folyamatba, és hát én azt mondhatom, hogy a lovas terápiában nálunk ezzel nincsen különösebb probléma.
Milyen problémákra, kihívásokra, akár betegségekre lehet a legjobb eredménnyel alkalmazni a lovas terápiát?
Na, erre egy picit nehéz válaszolni, hogy hol lehet a legjobban. Ugye számos kutatás van, a kutatások egy része diagnózisok tekintetében vizsgálja a lovas terápiát nemzetközi szinten is, hogy mondjuk egy meghatározott mozgássérüléssel bíró páciens, tehát mondjuk CP-seknél milyen eredményeket lehet elérni. Én azért azt látom, hogy nagyon nehéz ezen a területen olyan kutatásokat végigvinni, ahol óriási elemszámban vesznek részt a résztvevők, illetve hogy ehhez megfelelő kontrollcsoportokat is tudnak vizsgálni. Ugye egyrészt azért, mert azért ezek egyéni terápiák, tehát itt nem tömegével kezeljük az embereket. Ugye egy gyógyszernek a tesztelésénél, meg a hatásosságának a vizsgálatánál ott van 10 000 ember bevesz egy szemtablettát, és akkor kiderül, nyilván bonyolultabb ez is, hogy ez mennyire hat. Itt azért ez picit nehezebb, tehát itt sokkal inkább az egyéni igényekre, az egyéni fejlesztésre helyezzük a hangsúlyt.
Pszichés problémákra vagy fizikai problémákra látják most, hogy alkalmasak?
Hát mivel a lovasterápiának eleve 3 ága van, az egyik ág a hipoterápia, ahol kimondottan a mozgásukban akadályozott páciensekkel foglalkoznak, ezek lehetnek neurológiai vagy ortopédiai eredetű problémák. Aztán van egy olyan terület, ahol a gyógypedagógiai lovaglás és lovastornában a különböző tanulási, értelmi akadályozottsággal, problémákkal élő páciensek vesznek részt, vagy autizmussal élők, látás-hallás sérültek, hiperaktív figyelemzavaros gyerekek, fiatalok, beszédproblémások, illetve a harmadik terület a pszichológiai lovasterápia, ahol a különböző emocionális, pszichés problémákkal küzdők részesülhetnek terápiába. Hát, ha most így minden területről megkérdeznék egy szakembert, lehet, hogy azt mondaná, hogy az ő területe az a leghatékonyabb, vagy az a legeredményesebb. Nehéz ezeket összehasonlítani egymással, hiszen ezek nagy mértékben függnek alapban a páciensektől, azok életkorától, de nyilván még a környezeti körülményektől is, hogy a családja milyen, vagy mennyire támogató környezetben él, vagy mennyire olyan környezetben, ahol el se ér mondjuk egy ilyen terápiás lehetőséget.
Bozori Gabriellát, a Magyar Lovasterápia Szövetség ügyvezető alelnökét hallották. Az ELTE Ember Környezet Tranzakció Intézetének igazgatója a konferencián tartott előadásában arról is beszélt, hogy a környezetpszichológia hogyan tud hozzájárulni a lovasterápia hatékonyságához. Dúl Andreát hallják.
A lovasterápia is, mint minden más tevékenységünk, természetesen környezetben zajlik, de a környezetpszichológia pontosan ezzel foglalkozik, hogyan lehet konkrétan azokat a környezeti tényezőket megfogni, amiket tudatosan be lehet építeni a lovasterápia, vagy egyébként bármely más emberekkel való foglalkozásba, akár az irodai munkától kezdve, vagy az utazom a villamoson típusú helyzetben is mindig fizikai környezetben vagyunk. És ennek a konferenciának a célja nyilván az, hogy a lovasterápiás kontextusban azt a helyzetet, amiben lovagol a lovas egy kísérő segítségével, azt egy kicsit kibővítsük, ránézzünk arra, hogy mi történik, ha természetes környezetben történik, vagy zajlik a folyamat, mi történik, hogyha épített környezetben, hogyan érkezik meg a kliens, mi történik, ha felbukkan egy új állat, egy új ember, egy új növény, és ezt hogyan lehet tudatosan becsatornázni a terápiás folyamat hatékonyságába.
Ezek szerint magában a terápiában is kifejezetten kell néha valami környezetváltozást produkálni, tehát mondjuk kifejezetten ajánlott az, hogy épített környezetben folyjon a terápia, vagy bizonyos esetekben éppen, hogy ki kell vinni a természetbe a pácienst ahhoz, hogy hatásos legyen a dolog?
Innen is indulhatunk, tehát, hogy időnként a környezetváltozás az szükséges, igen, ezt egyébként szintén tudjuk a hétköznapi életben is, jó néha elmenni, nyaralni, aztán jó hazajönni, de hogy ezennél egy finomabb hangszer, vagy egy bonyolultabb hangszer, kezdjük onnan inkább, hogy néha megváltozik a környezet, tehát, hogy azzal is kell kezdeni valamit, amikor beborul az ég, amikor nem tudom, hirtelen lekapcsolódik a villany, nem tudom, tehát ugye spontán is előfordulhatnak olyan környezeti változások, amik részben ijesztőek, részben váratlanok, illetve részben pont emiatt becsatornázhatók a terápiás folyamatba. De az az oldal is úgy van, hogy egy tudatosan megtervezett terápiában jó bánni a különböző típusú környezetekkel, tehát föl kell azt építeni, amit egyébként a terapeuták csinálnak, csak érdemes tudatosabban is erre ránézni, hogy mikor zajlik ez egy épített helyszín, helyszínen, mikor zajlik ez egy félig épített helyszínen, hogyan megyünk át a természetbe, hogyan megyünk vissza, egyáltalán hogyan érkezik meg a kliens ebbe a helyzetbe. Tehát a változás és a változtatás egyaránt fontos, amiről én beszélek, az az, hogy ezeket érdemes értenünk és tudatosan használnunk ebben a folyamatban.
Beszéljünk a paciensekről, ugye általában gyerekekről van szó, és különböző problémákkal vesznek részt. Van, akinek fizikai gátoltsága van, vagy fizikai problémái vannak, de egyre több az olyan pszichés probléma, amivel találkozunk az iskolákban, akár a sajátos nevelési igényű gyerekektől, egészen az autisztikus vagy egyéb problémákkal küzdő gyerekekig. Ön hogy tapasztalja ezeket a gyerekeket, maga a környezet? Hogyan befolyásolja? Akár abban, hogy romlik a helyzetük, akár abban, hogy nem tudnak ebből kilépni.
Ez mindig az, mind a kettő. Tehát, hogy egy rossz környezet az ronthatja, mondjuk egy iskolai helyzetben a teljesítményt, egy olyan környezeti helyzet, amiben káosz van, és ezt is le lehet bontani. Tehát ezek ilyen evidensnek hangzanak, de hogy valójában megérthető mélységében, hogy mit jelent. Nem biztos, hogy zajos, nem biztos, hogy sokan vannak, hanem lehet, hogy olyan a térstruktúra, ami nem könnyen áttekinthető. Tehát, hogy zavarhat a környezet. Zavar és segíthet a környezet abban az esetben, hogyha ez illesztve van. Ugye a mi kulcsszavunk a személy-környezet illeszkedés, hogyha ez illesztve van az adott személyhez, és a zavarok esetén persze erre különösen figyelni kell. Tehát, amikor egy iskolában, egy osztályba befogadok egy autisztikus gyereket, vagy befogadok egy mozgásfogyatékkal élőt, vagy netalántán mindkettőt, akkor azt komolyan kell venni, hogy az ő esetükben legyenek olyan pihenőterek, egyáltalán minden tér elérhető legyen, és ez nem extra, ez nem valamilyen habatortán, hanem az a tapasztalat, hogy ezek a fajta segítő környezetek, amik a különböző nehézségekkel élőket megsegítik, az az úgynevezett átlagembernek, vagy a neurotipikus embernek is abszolút segítség. Az, hogy nem kell megmászni emeleteket, hogy jól belátja a teret, hogy tájékoztatják a színek, ez mindenkinek egyfajta jól lét növelő. Úgyhogy megint csak arról van szó, hogy ezekben a helyzetekben tudatosan használni ezeket a dolgokat, de ez nem egy szótár. Tehát nem arról van szó, hogy egy füzet bal oldalán felírom, hogy piros fény ekkora frekvenciával ennyiszer, akkor boldogok lesznek az emberek, hanem pont attól más a környezetpszichológia, hogy ennek a személykörnyezet összeillésnek a kapcsán ezt meg tudja koreografálni, hogy abban a szituációban arra a csoportra, arra a téri adottságokkal, mik a legjobb helyzetek.